Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogon már felvezettük, arról szeretnénk beszélgetni egy picikét, hogy az okostelefonos kamerákat mi alapján értékeljük, miből tevődnek össze, mitől készítenek azok jó vagy pont, hogy nem jó fényképeket és videókat, mert az látszik, hogy nagyon sok cég azon a vonaton ül, ahol csak az a cél, hogy minél nagyobb megapixel számot tudjanak mondani. És ugye most 108-nál tartunk, tehát hogy ez a maximális felbontás, ami telefonból ki tud esni, és bár ez egy nagyon-nagyon nagy számnak tűnik, de a valóságban az, hogy valaminek 108 megapixeles kamerája van, az egyáltalán nincs hatással arra, hogy egyébként ez a telefon milyen fotókat készít, sőt, elég sokszor előfordul, hogy már középkategóriás telefonokban is van ilyen méretű felbontás, ennek ellenére az eredmény, amikor a fotókat megnézegetjük, akkor az maximum középszerű, és ez egyébként most annyiból van apropógyas ennek a történetnek, hogy ugye nemrég mutatták be a Redmi Note 11-eket, ahol két készülék is ezzel a 108 megapixeles szenzorral érkezik, és hát ez nyilván egy olyan dolog, amit a Xiaomi nagyon szívesen hirdet, de egy tök jó példa arra, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ettől még jók lesznek a képek. De kezdjük az alapoknál, ugye alapvetően ahhoz, hogy egy mobilos kamera egyáltalán működjön, hát nekünk minimum 3 összetevőre szükségünk van, de legyen az inkább 4. Az első a lencse, ugye az az egység, amin keresztül bejut a fény a telefon hátlapján jó esetben, és mindenféle torzításokat, meg zoomokat, meg látószögeket határoz meg, hogy milyen lencse van egy adott készülék hátulján, és utána a lencsén keresztül eljut a fény az egyik legfontosabb összetevőhöz, ami a szenzor, tehát az a kis apró lap, ami felfogja a fényt, és bináris adatokká alakítja, tehát, hogy valamilyen digitális leképzést tud a fényből készíteni. De hogy ezt a leképzést hogy készíti, és hogy ebből a leképzésből hogy lesz aztán fénykép, ahhoz kell nekünk egy algoritmus, ami fogja ezeket a sok-sok információt, ami kiesik a szenzorból, és rengeteg utómunkával előállít belőle egy olyan fájlformátumot, amit aztán meg lehet nézni akár a telefonon, akár számítógépen, akár tévén, tovább lehet küldeni, ki lehet rakni közösségi médiába, stb. De ezt egy algoritmus csinálja, tehát fogja az adatokat, matekozik vele, dolgozik rajta, és a végén lesz egy fénykép, és ahhoz, hogy ezt hatékonyan tudja csinálni, egyrészt jó meg kell írni ezt az algoritmust, másrészt pedig kell egy hardware, ami ténylegesen támogatja is azt, hogy ez az algoritmus tudjon dolgozni, ne legyen lassú, megkapja a megfelelő erőforrásokat annak érdekében, hogy minél jobban fel tudja dolgozni az adatokat, tehát alapvetően ez a 4 dolog az, ami meghatározza egy ténylegesen elkészülő fénykép minőségét, és itt mind a 4 összetevő nagyon-nagyon fontos. Ugye a lencse nyilván azért fontos, mert hogyha az egy rossz lencse, vagy egy gyenge lencse, akkor a belső fény az szóródik, nem lesz egységes, a szélekről nem kap elég információt, a lencse rajzolat, ami ugye az élességet jelenti igazából, az gyengül, ha túlságosan érzékeny, akkor túl sok fényt enged be, akkor a szenzor nem tud vele mit kezdeni, tehát kell egy jó lencse, ráadásul ugye a lencse határozza meg azt is, hogy milyen látószöget használunk, normált, széleset, vagy akár zoom látószöget, mert úgy csiszolják a lencsét, hogy a megfelelő látószög meg legyen a végén, tehát a lencse az az első belépési pont, és mint ilyen, nyilván fontos, hogy ez jó minőségű legyen. Nagyon-nagyon fontos a szenzor, ami a lencse mögött üldögél. Itt a szenzorokat ugye lehet nyilván osztályozni felbontásuk szerint, és hát mostanában azt mondhatjuk, hogy 12-től 108-ig mindenféle verzió előfordul, de nem elsősorban a felbontás lesz a legfontosabb mérőszáma egy szenzornak, hanem a mérete. Hogy maga a szenzor, ami ezt a sok fényt felfogja, ami a lencsén keresztül bejut, ez mekkora területet foglal el. Minél nagyobb egy szenzor, annál több információ jut egy-egy pixelre, annál több adatból tud dolgozni majd az algoritmus, és annál inkább el lehet különíteni egymástól azokat a képpontokat, amelyekből aztán összeáll egy fotó végén. Tehát a nagy szenzor az jobb. Itt ez egy elég egyszerű szabály, és pont ezért érdekes, hogy nem azt szokták ráírni a telefonokra ám, hogy mekkora szenzor van bennük, hanem azt szokták ráírni, hogy hány megapixelesek azok a szenzorok, és könnyű belátni szerintem, hogyha van egy átlagos méretű szenzorunk, ami 108 megapixel leképzésére alkalmas, akkor ha mellé teszünk egy ugyanekkora méretű szenzort, ami mondjuk csak 12 megapixelre alkalmas, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egy 12 megapixeles szenzor esetén az egy képpontra jutó fényinformáció az több, mint amit a 108 megapixeles szenzorra jut, ha a két szenzor mérete megegyezik. Tehát magyarán hiába a nagyobb a felbontása, hogyha ugyanakkor a mérete és ugyanannyi információval kell dolgozzon, és pont ennek az az eredménye, hogy az ilyen nagyon nagy felbontású szenzorok általában hát natív felbontású képek esetén kifejezetten gyengén szerepelnek, tehát bár benne van a 108 megapixeles felbontás lehetősége, de ha az ember ezt a 108 megapixelt választja és ilyen méretű képeket készít, akkor azokat nagy méretben megnézve azt fogja látni, hogy a képminőség nem éppen túl jó. Ha viszont ugye le van méretezve ez a 108 megapixel 12 vagy 16 vagy 25 megapixelre, függően attól, hogy milyen technológiával csökkentjük a méretét, és ugye itt elsősorban arról van szó, hogy a szomszédos pixelekből érkező információkat összevonjuk, és egy algoritmus szépen lecsökkenti a méretet ezeknek az információknak az alapján, akkor viszont sokkal jobb minőségű lesz a felvételünk, de akkor nyilván felmerül, hogy akkor miért 108 megapixel, hogyha ugyanazt az eredményt hozná ugyanebben a méretben, 12 megapixelben is, és nyilván a válasz az, hogy hát 108 megapixelt könnyebb eladni a piacon, mint 12 megapixelt. A másik válasz pedig az, hogyha nincsen zoom lencse külön a telefon hátlapján, akkor nekünk egyszerű megoldani a nagyítást úgy, hogy a 108 megapixeles képből vágunk ki középen egy darabot, és azt mondjuk, hogy ez a zoom. Viszont azt is könnyű belátni, hogy ennek a minősége nem lesz olyan, mint hogyha egy natív megoldással dolgoznánk, és lenne egy külön dedikált telés modul a telefonon, ami pont akkora képet csinál, mint amekkora felbontás érkezik a szenzorra, és mint amit azt le tud kezelni. Tehát összességében az van, hogy az, hogy egy szenzor ilyen nagy felbontású, az gyakorlatilag nem jelent semmit. Az egy mérőszám, amit rá lehet írni egy telefonra, és igen, a telefon képes is lesz ekkora méretű képeket csinálni, de nem, azok a képek nem lesznek szignifikánsan jobbak, mint a leméretezett 12, 16 vagy 15, 25 megapixeles felvételek. Igazából arról van szó, hogyha én csinálok egy 108 megapixeles fotót, és aztán ugyanarról a témáról, ugyanazzal a kamerával csinálok egy 12 megapixeleset is, akkor hogyha a 108 megapixeles verziót én bármilyen képfeldolgozó szoftverrel leméretezem 12 megapixelre, akkor majdnem, hogy ugyanazt a felvételt fogom megkapni, mint amit a telefon is tud magától csinálni, hogyha a felbontást 12 megapixelen hagyom. Tehát fogadjuk el, hogy annak különösebb jelentősége nincsen, hogy ez a szenzor hány megapixeles. Annak viszont annál inkább, hogy mekkora ez a szenzor, és egy pixelre mekkora méret jut, hány mikronos egy pixel, és itt hát azért még mindig természetesen elmaradnak a mobilos szenzorok attól, mint amit egy középkategóriás digitális fényképezőkép kínálni képes. Ennek következtében viszont azt várhatjuk, hogy nem is lesz olyan a minősége. Na most az a nagy helyzet, hogy a minőségen viszont utólag lehet javítani, és ez az algoritmus, illetve a hardware dolga, de főleg az algoritmusé, mert hogyha ügyesek a mérnökök, ügyesek a szoftverfejlesztők, akkor ők tudnak írni olyan algoritmust, ami feldolgozza úgy ezeket az információkat, és kijavítja a képenek azoknak azon hibáit, amelyek szembeötlőek, és produkál végeredményben egy sokkal jobbnak tűnő és jobb minőségű felvételt, mint ami egyébként natívan kiesne a szenzorból. Most nyilván ezeknek az algoritmusnak a legfontosabb dolguk az, hogy analizálják azt, hogy ők mivel állnak szemben. Ezt általában ilyen gépi tanulásos módszerrel csinálják meg, tehát nagyjából fel tudja ismerni, hogy ez egy épület, egy táj, egy ember, egy portré, egy állat, egy étel, és még számos egyéb szenárió van, amit sok-sok algoritmusba bele szoktak táplálni, és amikor az algoritmus nagyjából rájön arra, hogy ez most itt egy ház, akkor azt is nagyjából tudja, hogy annak hogy kéne kinéznie úgy igazán, hogy jól is nézzen ki aztán a végeredmény, és úgy optimalizálja a felvételt, hogy az sokkal jobb legyen annál, mint amit egyébként, hogyha nem dolgozna rajta egy kicsit, kapnánk egy telefonnal való fotózás során. És ezt egyre ügyesebben csinálják ezek az algoritmusok. Egyre több információból dolgoznak, egyre több mindent lehet beléjük táplálni, egyre jobban fejlődnek. Ez egyébként legjobban a portréknál látszik, nagyon sok olyan telefon van, ahol ugyancsak egy kamerával készül a portré felvétel, de mégis képes arra az algoritmus, hogy különválassza magát az alanyt és a mögötte levő hátteret, ezeket elkülönítse egymástól, és adott esetben a hátteret elmossa, hogy legyen egy térhatása ezeknek a képeknek, legyen egy mélysége ezeknek a képeknek, és ezt most már meg tudják csinálni egy darab kamerával is. Nem kell nagyon sokféle telefont előcitálnunk ez ügyben, például ott van az iPhone, ahol mondjuk a selfie kamera az egy darab szenzor, és mégis tud olyan fotókat csinálni az előlapi kamerával is, ami ilyen portré jellegű eredménnyel zárul, tehát ez pusztán az algoritmusnak az ügyességén múlik. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy egy gyártó mennyi energiát öl abba, hogy az algoritmust jól fejleszte le, és pont ezért van az is, hogy azoknak a gyártóknak megy igazán jól ez a műfaj, akik úgy egyébként a szenzort is csinálják. Tehát ide lehet mondani a Sonyt, meg a Samsungot, meg a Huawei-t, akik most már évek óta a saját szenzorral dolgoznak, annak ismerik minden csinyát, binyát, tudják, hogy hogyan működik, és ezért jobban tudják hozzá igazítani az algoritmust. Lehet mondani az Apple-t is, őket nem saját szenzorral dolgozik, hanem a Samsungéval, meg a Sonyéval, de őket meg azért lehet említeni, mert az Apple egy nagyon kicsi portfóliójú kínálatot tart fent, és ezért bőven van idejük és energiájuk arra, hogy az egyes szenzorokhoz a legjobb algoritmusokat írják meg. Tehát, ha az van, hogy egy gyártónak rengeteg különböző beszállítóval dolgozik, 100 millió telefon tart a piacon egyszerre, azok különböző szenzorral, lencsékkel és algoritmusokkal rendelkeznek, a jóval kevesebb energia és erőforrás rendelhető egy-egy tényleges készülékre, hogy a szenzorban rejlő lehetőségeket a maximálisan ki tudják aknázni, és hogy olyan algoritmusokat tudjanak írni, amelyek úgy tudják feldolgozni az információkat, hogy a képi eredmény az tényleg kívánatos és jól néz ki, és minden helyzetben, ha az ember kattint, akkor jó minőségű lesz. És hát természetesen nem szabad elfelejtkezni a hardware-ről, ami meg azért kell, hogy gyorsan tudjon dolgozni az algoritmus, illetve azért is kell a hardware, hogy tudjon kezelni egyszerre több kamerát. És amikor arról beszélünk, hogy több kamerát kezel egyszerre a hardware, akkor nem arra kell gondolni, hogy olyan fotókat csinálok, hogy egyszerre készül el az ultraszéles felvétel, meg a közelkép, és akkor azok egy képen jelennek meg egymás mellett, hanem inkább arra kell gondolni, hogy egyrészt egyszerre használja, egy időben használja a különböző szenzorokból érkező információkat a rendszer. Ennek egyébként hibrid zoom szokott lenne a neve a legtöbb esetben, amikor ugyan van egy zoom lencse, ami mondjuk tud egy háromszoros optikai nagyítást, de én mégiscsak egy ötszöröset szeretnék inkább, akkor fogják ezt a háromszoros nagyítású lencsét, illetve a mögötte levő szenzor eredményeit, és felhasználják a vele egy időben készült főkamerával történt felvételek eredményeit is, és az algoritmus ebből a két képből megpróbál optimalizálni egy olyan verziót, ami túlmutat azon a zoom tartományon, amit egyébként a telés lencse tud, de mégsem lesz nagyon digitálisnak tűnő, mert hogy ugye föl tudja használni mondjuk a főkamerával érkező információkat is. A másik ilyen dolog, amikor egyszerre több kamerát kell használjon egy hardware, meg egy algoritmus, az az, amikor az ember videót készít, és videózás közben rájön arra, hogy hát változott a téma, és ehhez most már egy másik látószögű nézet az jobban illene, vagy inkább pont, hogy szeretnék bele közelíteni a témába, miközben ugye veszem fel a videót, és ugye szeretnék a látószögek között váltani. Ha a hardware elég erős, akkor le tud kezelni három kamerát is egyszerre, három kamera képét is le tudja kezelni egyszerre, és ilyenkor a váltás az majdnem, hogy simán megtörténik. Ha viszont a hardware egy picit gyengébb, akkor nem tud egyszerre több kamera képet kezelni, és akkor viszont azon, hogy a telefon nem ajánlja fel azt az opciót, hogy én menet közben váltsak a látószögek között, hanem ha a másik látószögre van szükségem, akkor le kell állítsam a felvételt, átváltani a másik látószögre, és újraindítani abban a látószögben a felvételt, és akkor lesz két videófájlom, amit aztán lehet trükközni, hogy összevágjam őket. Tehát mindenképpen kell egy erős hardware ahhoz, hogy minél nagyobb felbontású videókat minél több látószöggel tudjunk úgy felvenni, hogy menet közben tudjunk köztük váltani. Ez egyben annak is a magyarázata, hogy hiába tud mondjuk egy csúcs Samsung telefon 8K-ban videózni a főkamerával, ha ezt a felbontást választjuk, az ugye egy nagyon erőforrás igényes dolog, akkor a másik két kamera, ami adott esetben rajta van, az nem lesz elérhető. Ha levisszük a felbontást 4K-ra, akkor viszont már elérhető lesz, de csak abban az esetben, hogyha 30 fps a képkocka sebesség, és ennek is az az oka, hogyha fölrakjuk 60 fps-re, akkor az megint csak egy erőforrás igényes dolgot eredményez, és a 60 fps-nél egyszerűen nem fér bele a hardvernek, hogy még két kamerát, szintén 60 fps-ben egyébként ott a háttérben tartson és futtasson, hogy hát ha majd a felhasználó át akar rá váltani videózás közben. Tehát azt mondhatjuk, hogy még a csúcsmodelleknek is vannak bizonyos korlátaik, de mondjuk azt, hogy 4K 30 fps-ben lehet úgy videózni, hogy bármelyik játószöget el tudom menet közben érni, az már azért nem egy rossz szint. És ennek a tetejére jön a képstabilizáció, ami ugye a szenzor mögött van, meg a lencse, a szenzor és a lencse között, ahol ugye vagy egy optikai, vagy egy elektronikus megoldásról beszélünk. És ez ugye azért szükséges két esetben egyébként, az egyik az éjszakai felvételekhez, ahol általában ugye sokkal hosszabb záridővel dolgozunk, és ezért fontos, hogy mozdulatlanul tartsuk a telefont, hogy a sok-sok felvétel, ami készül, és amiből aztán egy ügyes algoritmus előállít egy meglepően világos képet, noha ugye teljes éjszakában fotóztunk, annak az a fontos, hogy a képek azok ugyanolyanok legyenek. Viszont, hogyha hosszú a záridő és mozog a kezünk, akkor az elcsúsznak a képek, ezen segít a stabilizáció, ami kiszedi a kézremegéseinket. Tehát az optikai stabilizáció egy kis egység, ami mondhatjuk, hogy különböző ilyen kis apró gyroszenzorokból és rugókból áll, és ha mozgatjuk a telefont, akkor csillapítja ezeket a mozgásokat. Ezt lehet tenni a lencse mögé, és lehet tenni a szenzor mögé is, hogy nem a lencsét mozgatjuk, hanem a szenzort. Ezt szenzorszintű stabilizációnak nevezzük, és alapvetően az Apple csinálja a csúcskészülékeiben. Ez egyébként még hatékonyabb, mint a lencseszintű optikai stabilizáció, de egyelőre még elég ritka. És van az elektronikus stabilizáció, amikor pedig azt csinálja az algoritmus, hogy neki ugyan érkezik egy nagy mennyiségű adat a bemeneti pontjára, de abból az adatból ő vág. Tehát próbálja a kép széleit lecsapdosni annak érdekébe, hogy ki tudja egyenlíteni a kézremegésből fakadó dülöngéléseket, és úgy forgatja picikét a képet menet közben, hogy ezeket pont egyre ellensúlyozza ezeket a remegéseket, viszont ehhez az kell, hogy egy picit szűkebbre vegye a látószöget, és az oldalsó szélső részek ilyenkor leesnek a felvételből, de ez mindig egy praktikus megoldás akkor, hogyha egyébként egy ügyes algoritmus csinálja meg mindezt, mert természetesen ezt is el lehet rontani, és hogyha nem foglalkoznak eléggé a dologgal, akkor ugrálni fog a kép, főleg gyors mozgások esetén, de azért a komolyabb gyártók ezt a feladatot meg tudják valóglani. Hát összefoglalva az a helyzet, hogy nagyon sok mindentől függ, hogy milyenek lesznek a fotóink és a videóink egy telefonnal, nem csak a felbontás a lényeg, sőt talán az a legkevésbé fontos, az algoritmus, a szenzor mérete, a lencse minősége és a mögé rakott hardware ugyanennyire fontos, mint amennyire fontos az, hogy milyen felbontásban tudunk dolgozni. Ha bármelyik is hibázik ebből a négyesből, akkor az kihatása van a képminőségre, és hiába mondhatjuk, hogy egy-egy komponens mondjuk csúcskategóriás, a közben másik három pedig középszerű, akkor a középszerű fogja meghatározni a képminőséget, és nem a csúcskategóriás alkatrész. Ennyi fért bele a szenzor mai adásába. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten ugyanebben az időben ismét jelentkezünk, de a jövő heti adás annyiból mindenképpen speciális lesz, hogy az majd Barcelonában kerül rögzítésre, és a Mobile World Congress eseményét fogja feldolgozni. Tartsanak akkor is velünk, én most minden jót kívánok, a viszonthallásra!